Üdvözlünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egyik üzenetét hallgatod. A Keresztény Közösség Egyház egy fiatalos és dinamikusan működő gyülekezet Székesfehérváron. A mai tanítást Demény Gézától hallhatjuk.
Apukám egyik nap bejött hozzám, illetve hazajött, és azt mondja, hogy van egy viccem, gyerekek! Villanyszerű le apukám. És hozott egy villanyszerelős viccet, úgyhogy gondoltam, hogy elmondom most itt a gyülekezetben, mert nagyon-nagyon jó vicc. Temetés. Búcsú beszéd a villanyszerelő temetéséről. Pap, jó vezető voltál. Mindig nagy volt körülötted a feszültség. De most, hogy kiverted a biztosítékot, földelünk. A villanyszerelők értékelték, hallottam, a Laci nagyon hangosan nevetett. Oké, egy másik vicc. Vitatkozik egy köműves, egy ács és egy villanyszerelő, hogy melyikük mestersége a legrégibb. Azt mondja a köműves, mi építettük a Bábel tornyát, a piramisokat. Mindezt igazolja, milyen régen létezünk. Ha-ha, kacag fel az ács. Mi ezeknél sokkal korábban megcsináltuk a Noé bárkáját. Míg a villanyszerelő harsányon felnevet. Mi ez a nevetséges, kérdezik tőle. A teremtés első napján mondja az Úr, legyen világosság. Na addigra mi már lefektettük a kábeleket. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de szerintem Isten egy vicces Isten, és néha szükségünk van erre a gyülekezetben, hogy többet nevessünk, és tényleg csak jól érezzük magunkat. Nem tudom, hogy gondolkoztatok-e már ezen, hogy milyen lehet Isten, hogy nézhet ki ő, hogyan viselkedhet. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy Isten egy ilyen komoly Isten, és ott fönnül a mennyben is. Mindent komolyan kell csinálni, ne ugráljatok, nyugi, nyugi, nyugi. Nem tudom, milyen elképzelésetek van Istenről, de igazából az emberekben, minden emberben van két kérdés ezen a világon. Minden ember megfogalmazott magának, tudatosan vagy tudattalanul, két kérdést. Az első úgy hangzik, hogy ki Isten? Milyen Isten? Ha egyáltalán létezik, milyen ő? Szerete engem? És a másik kérdés, ami minden emberben felmerül, az, hogy ki vagyok én? És mi a célom ezen a földön? Nem tudom, hogy feltetted le már magadnak ezt a kérdést. Én már feltettem. És tudjátok, az előző héten a házi csoportokban feltettünk egy kérdést. Ez a kérdés pedig úgy hangzott, hogy te milyennek látod Istent? Te hogyan tudod elképzelni Istent? És nagyon sok válasz érkezett. Volt, nagyon őszinték voltatok, és ennek nagyon örülök. Mert jobban, ez egy visszajelzés volt számomra is, hogy oké, a gyülekezet hogy látja Istent. És volt, aki azt mondta, hogy Isten számára olyan, mint egy rendőr, megmondja, mi a jó és mi a rossz. Ha rosszat csináltál, megbüntet, ha jót csináltál, megdicsér. Szóval van, aki azt mondta, hogy Isten számára olyan, mint egy távol Isten, akit nehéz elérni. Csak próbáljuk elérni, de igazából nem igazán lehet megfogni, nem annyira ismerjük olyan személyes módon. Van, aki azt mondta, hogy számára Isten egy inspiráló személy az életében, aki előrébb viszi, erőt ad a hétköznapokhoz, és inspirálja, hogy következő szintre lépjen az életében. Volt, aki azt mondta, hogy Isten számára olyan, mint egy apuka, aki ott van mellette, és bármikor számíthat rá, és bármikor odafuthat hozzá. Tudjátok, nagyon sokféle elképzelésünk van Istenről, hogy vajon hogy nézhet ki, milyen Isten. Szerete, nem szerete. Az embereknek különböző elképzelésük van róla. Tudjátok, a mai este szeretnék beszélni erről, hogy ki Isten. És a mai este nem azt fogom elmondani, hogy én hogyan látom Istent, Demény Géza számára ki Isten, hanem azt szeretném elmondani, mit ír a Biblia Istenről. Szeretném elmondani, hogy Isten, illetve a Biblia mit mond Istenről. Mi van leírva. Mert tudjátok, ezen a világon senki sem látta itt Istent, én sem láttam Istent, a Zoltán se látta Istent, a Dóri se látta Istent. Nekünk csak van egy elképzelésünk Istenről, hogy milyen lehet. Egyetlen egy személy látta Istent, ez pedig Jézus Krisztus. Azt írja a Biblia, hogy Jézus Krisztus eljött erre a földre, hogy bemutassa Isten szeretetét a világnak. Szóval, hogyha meg akarjuk tudni, hogy milyen Isten, akkor egyszerűen csak oda kell mennünk Jézushoz, és meg kell ismernünk Jézust, és meg kell néznünk, hogy Jézus ki volt, és mit tett. És amikor megértjük Jézus Krisztusnak a tettét, amikor megértjük Istennek a szeretetét, amikor meglátjuk, hogy igen, ki Isten, abban a pillanatban tudni fogod azt, hogy te ki vagy, és tudni fogod, hogy mi a célod ezen a földön. Minél jobban megismered Isten karakterét, annál jobban fogod látni azt, hogy mi a te célod ezen a földön. És ki vagy te valójában. Szóval a mai este erről szeretnék beszélni. De miért fontos ez? Miért fontos az, hogy tudjuk, hogy ki Isten, amellett, hogy tudjuk a célunkat? Tudjátok, azért fontos látnunk Istent, és tudnunk, hogy milyen ő. Mert ahogyan látod Istent, körülbelül egy olyan látásod lesz a saját életedről. Ahogyan látod Istent, ez fogja befolyásolni az elképzelésedet az életről. Hogyha Istent egy kemény Istennek látod, akkor az életed elég kemény lesz, valószínűleg. Hogyha Istent egy hűséges Istennek látod, akkor viszont azt fogod látni, hogy Isten kegyelme végig ott van veled az életedben. Igazából csak a látásmódunkat, amikor elkezdjük megérteni, hogy ki Isten, abban a pillanatban az életed meg fog változni. Én ezt gondolom. Szóval mai este erről szeretnék beszélni. Szóval szeretnék visszavinni benneteket egy kicsit a történelembe 2-3 ezer évvel ezelőttre. Nem tudom, hányan szerettetek a történelmet, ki szerette a történelmi órákat, én nagyon szerettem, Laci is, ahogy látom. Egy nagyon izgalmas téma, nagyon izgalmas dolog a történelem. Szeretnék visszamenni egészen odáig a történelembe, amikor Isten odaadta a törvényt az embereknek. Isten odaadta a törvényt, a 10 parancsolatot a zsidóknak. Emlékeztek? Ne lopj, ne ölj, ne paráználkodj, ne akard a fele barátod vagyonát, tiszteld anyádat és apádat, stb. Mindenki ismeri ezt. Szeretnék feltenni egy kérdést. Van-e valaki itt ezen a helyen, aki valaha be tudta tartani a 10 parancsolatot? Valaki?
Szinte mindig.
Ezzel az emberrel szeretnék találkozni, szeretném, hogyha most feljönne, felrakná a kezét, feljönne, és szeretnénk megünnepelni és megtapsolni. Jól gondoltam. Ezen a helyen nincs olyan ember, sőt, ezen a világon egyetlen egy ember sem él, aki valaha be tudta volna tartani a 10 parancsolatot és a törvényt. Mégis Isten akkor miért adta? Isten tudta, hogy az emberek nem tudják betartani. Mi volt a törvénynek a célja? Mi volt az értelme? Miért kellett a törvény? A törvényt Isten nem azért adta, hogy elmondja, hogy hogyan kell, hogy éljünk. A törvénynek egy célja volt, hogy egy tükröt állítson az emberiség elé, amiben, hogyha belenézel, látod a saját gyarlóságodat, látod a saját esetlenségedet, hogy te egyedül nem vagy képes betartani ezt, és hogy szükséged van egy megváltóra. A törvény célja ez volt, hogy bemutassa, hogy szükséged van egy megváltóra. A törvény célja ez volt, hogy Jézus Krisztusra mutasson. És Isten ezért csinálta ezt. Ezért csinálta ezt. És Isten tudta pontosan azt, hogy az emberek nem tudják betartani, és meg fogják szegni a törvényt. És bűnt fognak tenni. És azt írja a Biblia, hogy a bűn következménye az a halál. Szóval tudjátok azt, hogy a bűnnek van következménye. Hogyha csinálsz valami rosszat, ennek van következménye. Valakinek ki kell fizetni az árat. Ez a világnak a rendje, ez így van. Ez a kezdetek óta így volt. És tudta Isten, hogy szükségük van az embereknek egy engesztelő áldozatra. Szükség van egy egy ára, ami ki van fizetve. Ezért az Ószövetségben Isten adott a zsidóknak 5 törvényt, és, bocsánat, 5 áldozatot. És a zsidóknak ezeket az áldozatokat be kellett mutatniuk, ahhoz, hogy megigazuljanak Istennel. 5 áldozat. Az első 2 áldozatot akkor mutatták be, amikor vétkeztek Isten ellen, vagy egymás ellen, emberek ellen. Szóval vétkeztél Isten ellen, vagy az egyik embertársad ellen, mondjuk megrúgtad a Zolit, és ő visszacsapott, és elkezdte bunyózni, meg ilyenek, akkor, vagy dobtál valamit a Tesco-ból mondjuk, van itt egy biztonsági sorunkban, úgyhogy vigyázzatok a Tesco-nál. Szóval, hogyha loptál mondjuk a Tesco-ba, akkor be kellett mutatnod egy áldozatot. És mi volt ez az áldozat? Ez egy bárány volt, illetve egy állat áldozat volt. Egy életnek kellett kioltatnia. Tehát meg kellett ölni egy életet, és ki kellett folyni a vérnek. És ez volt az engesztelés Isten számára. Semmi más nem fogadott el, csak ezt az egyet. És valahogy ezt úgy képzeljétek el, hoztam egy képet nektek a szövetség ládájáról. Hogyha biztos láttatok már filmeket, amikor elég sötét ez a kép. Biztos láttatok képeket már a szövetség ládájáról, de ami miatt ezt meg akartam mutatni nektek, látjátok azt, hogy ugye alul van maga a láda, és a ládán van a kegyelem trónusa, amit ezek az angyalok fednek be, gyakorlatilag az volt a kegyelem trónusa. A törvény az bent volt a ládában, a szövetség ládájában. Szóval amikor egy áldozatot bemutattak, akkor ezt az áldozati bárányt a kegyelem trónusán ölték meg, és ennek a báránynak a vére lefolyt a kegyelem trónusára. És amikor ez megtörtént, akkor Isten számára ki volt fizetve az ár a bűnökre, az emberiség bűnére, illetve annak az embernek a bűnére. És ezt pontosan tudták a zsidók, hogy mit jelent ez. Hogy amikor Isten lenéz a mennyből, és ránéz erre az áldozatra, akkor nem a törvényt látja, nem az emberiség esetlenségét látja, hanem a báránynak a vérét látja, ami elfedi a szövetség ládáját, elfedi a törvényt. Ez történt, és a zsidók pontosan tudták, hogy mi mennek keresztül. Oké, a harmadik, negyedik és ötödik áldozat, ez egy önkéntes áldozat volt. Azt nem volt muszáj bemutatni az embereknek, ez egy önkéntes dolog volt. Gyorsan csak szeretnék végigmenni ezeken. A harmadik egy égő áldozat volt, ilyenkor egy teljes állatot áldoztak föl, nem csak egy részét. Szimbolikusan ez azt jelentette, hogy minden, ami vagyok, odaszállom Istennek. Mindenemet, az egész lényemet, ráfókuszálok a teljes lényemmel Istenre. A negyedik egy étel áldozat volt, amikor kenyeret, lisztet vittek Isten elé. És amikor ezt odahozták Istennek, akkor szimbolikusan az azt jelentette, hogy Istennel közösségünk van, és közösségünk van. Az ötödik egy béke áldozat volt. Ez volt az egyetlen áldozat, amiből ehettek. Oké, szóval egy részét feláldozták, egy másik részét pedig megették. A béke áldozat igazából egy nagy ünneplés volt, egy nagy partizás volt a Izraelben is. És tudták azt az emberek, hogy amikor ezt teszik, közösségük van Istennel. És hogy egyek lettek Istennel. Egyé váltak Istennel. És ez a lényeg itt, amire szeretném felhívni a figyelmet, hogy ők tényleg hitték azt, hogy egyek Istennel. Isten teljessége lett az övéké. Isten volt bennük, és egy kapcsolatuk volt Istennel. Ez volt ennek a békeáldozatnak a lényege. Szóval ez nem egy vallásos rituálé volt a számukra, ezt pontosan tudták, hogy mit, miért csinálnak. Oké? Most ez volt az Ószövetségben. Remélem, még velem vagytok. Az Új Szövetségben, amikor egy ember egy bűnt követett el, az Új Szövetségben egész más dolog történt. Mi az Új Szövetségben élünk? Ma nem hoztunk fel ide egy grillezőt, és kezdtünk egy bárányt itt sütni. barbecuezni egyet. Szoktunk barbecuezni, de nem itt fönn a színpadon, mert nincs szükség ma áldozatra. Nincs szükség arra, hogy feljöjjünk és sütögessünk itt fönn a színpadon. Milyen vicces lenne már amúgy. Lenne egy nagy láda, és akkor Zoli ide jönne, így levágná a bárányt, és ketté hasítaná. Hát tudom képzelni. De nincs erre szükség, ugyanis az új szövetségben Jézus Krisztus volt az áldozat. Jézus Krisztus volt a tökéletes és egyetlen áldozat, ami elég volt. Amikor Jézus Krisztus meghalt, ez azt jelentette, hogy feláldozta magát az emberiségért, és megigazult az emberiség Istennel, gyakorlatilag igazzá tette őket. És azt írja a Biblia, hogy igazából Jézus az, hogyha visszarakjuk ezt a képet, Jézus az, aki a kegyelem trónusán ül ma, és az ő vére folyt ki a kegyelem trónusára. Szóval Isten, amikor rád néz, hogyha te itt elfogadtad Jézus Krisztus áldozatát, és hiszed ezt, amikor Isten rád néz, többé nem a törvényt látja, többé nem az esetlenségedet látja, nem a bűneidet látja, nem azt látja, hogy mit tettél tegnap, vagy mit fogsz tenni holnap, hanem Isten Jézus Krisztus látja, aki képvisel mindannyiunkat. Értitek? Ő volt a tökéletes áldozat. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de oké, ezt biztos hallottátok, én is hallottam másokat, Jézus feláldozta magát az életünk, a miértünk, a bűneinkért, hogy megigazuljunk Krisztussal. Viszont ott van még az a három áldozat, amit bemutattak a zsidók. Nagyon sokszor mi keresztények azt gondoljuk, vagy nem keresztények, hogy ahhoz, hogy Istennel kapcsolatba lépjek, és Isten jó indulatát az életemre megtaláljon, ehhez szükségem van még valami áldozatot bemutatni. Biztos naponta kell, hogy 2 órát imádkozzak, vagy minden nap muszáj elolvasnom három fejezetet a Bibliából, mert csak akkor lehet békességem Istennel, csak akkor igazulok meg vele, szükségem van még valamire, hogy bemutassak valami áldozatot hozzak Istennek, ami fáj nekem, ami kerül valamibe nekem. Nem tudom, bennetek felmerült ez a dolog. Oké, Isten szeret, de biztos, hogy van még valami, amit nekem meg kell tennem. Van valami, amit nekem, ami az én részem. Tudjátok, hogy ha ez lenne az igazság, akkor ezzel azt mondanád, hogy Jézus Krisztus áldozata nem volt elég. Hogyha ezt mondod, hogy neked még kell tenned valamit, és hozzá kell adnod valamit ehhez az áldozathoz, és neked meg kell hoznod még valami áldozatot, hogy Isten elfogadjon téged, akkor ezzel azt mondod, hogy Jézus Krisztus áldozata nem volt elég. És ezzel gyakorlatilag így áthúzzuk Jézus munkáját. Jézus áldozata tökéletesen elég volt. Jézus Krisztus áldozata elég volt egyszer és mindenkorra. Nincs szükség ahhoz, hogy büntesd magadat, vagy ostorozd magadat. Nincs szükség arra, hogy vezekelj Isten előtt. És tudjátok, sajnos az egyház ezt kifordította egy kicsit, és azt mondta, hogy vezekelned kell, és meg kell büntetned magadat, és sanyargatnod kell magadat ahhoz, hogy Istennek a jó indulatát kiérdemeld az életedre. Ez nem igaz. Mert hogyha ha ezt mondjuk, hogy ez igaz lenne, akkor Jézus Krisztus hiába halt meg. Hiába áldozott fel mindent, és hiába adott oda mindent. Jézus Krisztus áldozata elég volt. Tudjátok, mit jelent az áldozat szó héberül? Az áldozat szó héberül azt jelenti, hogy vágy, hogy közelebb kerülj. Vágy, hogy közelebb kerülj. Istennek semmit nem kell hoznod, hogy feláldozz valamit neki. Áldozatokat hozunk a gyülekezet számára, egymás számára. Feláldozunk az időnket, pénzünket, áldozunk. De nem azért áldozunk fel ezeket a dolgokat, hogy Isten szeressen engem, és hogy elfogadjon engem. Istennek nem tudsz semmit felajánlani. Nem tudsz semmit hozni. Éppen erről szól az egész. Pontosan erről szól. Ez egy tökéletes áldozat volt. Szóval az áldozat azt jelenti, hogy vágy, hogy közelebb kerülj Istenhez, csak egy vágy, hogy közelebb akarj kerülni hozzá, csak ennyire van szükség. Oké? Tudjátok, szeretnék egy kicsit beszélni arról, remélem még itt vagytok, hogy mit jelent ez az áldozat? Mit jelent ez az áldozat? Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus feláldozta magát? Mit jelent ez a tette? Mit jelentett a halála? Ez több, mint bűnbocsánat. Ezt szeretném leszögezni itt az elején. Ez többről szól, mint bűnbocsánat. Nem csak azért halt meg Jézus Krisztus is áldozta fel magát, hogy megigazuljunk, hanem hogy egyek legyünk vele. És szeretnék erről a kapcsolatról beszélni. Szeretnék erről az egységről beszélni vele. Azért halt meg Jézus, hogy nem csak, hogy a bűneidet elfedezze, hanem azért, hogy közösségben legyünk vele. Isten egy szövetséget kötött az emberiséggel abban a pillanatban, amikor Jézus Krisztus meghalt. Ez a szövetség egy nagyon komoly dolog. A 21. században ezt a szót nem is nagyon szoktuk használni, hogy szövetség. Igaz? Ez egy elég régi kifejezés. Nem nagyon szoktuk használni hétköznapi nyelvezetben, hogy szövetség. Viszont az Ószövetségben nagyon sokat használják ezt a szót, hogy szövetség. Amikor két ember szövetséget kötött egymással. Ott volt Dávid és Jonatán például, akik szövetséget kötöttek egymással. Vagy ott volt Ábrahám és Isten, akik szövetséget kötöttek egymással. Mit jelent ez a szövetség? Ez a szövetség, ezt az a baj, hogy mi el sem tudjuk képzelni, mert ilyen nincsen nálunk a 21. században, hogy szövetségben legyen két ember. Mai napon erről szeretnék egy kicsit beszélni, hogy mit jelentett ez a szövetség. Ez egy nagyon szoros kapcsolatot jelentett, egy nagyon szoros baráti kapcsolatot jelentett két ember között. És mielőtt meghozták volna ezt a szövetséget, megkötötték volna a szövetséget, azelőtt 9 ponton mentek keresztül ezek az emberek. És erről a 9 pontról szeretnék egy kicsit beszélni, és ehhez megkérem a Tomát, hogy jöjjön föl megint a színpadra. Toma már az előző alkalommal is sokat segített. Oké, gyere Tomasz. Tegyük fel, hogy én és a Toma szövetséget akarunk kötni egymással. Oké, itt van a Toma. Ez az, miért kettőnk van. Oké. Tegyük fel, hogy a Toma Dávid, az Ószövetségből, én meg Jonatán vagyok. Ugye Jonatán ő a királynak a fia volt. Ezért vagyok én, Jonatán. És Dávid pedig egy szegény pásztor legény volt. És ő most a Toma fogja játszani a Dávidot, oké? Okay? És Dávid és Jonatán szövetséget kötöttek egymással. Azt mondja a Biblia, hogy a szívük összefort teljesen. Mit jelentett ez? 9 lépésen mentek keresztül az emberek, mikor megkötöttek egy szövetséget. Az első lépés az volt, hogy köpenyt cseréltek. Most nálunk nincsen köpeny, de itt van az ingünk. Úgyhogy... Szóval amikor szövetséget kötött Dávid és Jonatán, akkor köpenyt, inget cseréltek egymással gyakorlatilag. Mit jelentett ez? Ez azt jelentette, hogy minden, ami az enyém, az a tied. És minden, ami a tied, az az enyém. És nem csak fizikai dolgok, hanem mondjuk a pozíció. Én egy király fia vagyok. A pozíció, ami az enyém, az mostantól a tied is. És ami a tied, az az enyém. Értitek? Ezt jelentette ez a szövetség. A második lépés az, amikor övet cseréltek. Na, jó. Szóval a szövetségkötés második lépése az volt, amikor övet cseréltek. Mit jelentett az öv abban az időben? Az öv az nem a gatyát tartotta, oké? Az öv abban az időben a fegyvert tartotta. Oké? Tomának elég sok... Fegyvereket tartasz itt? Oké. Toma odaadta az ő fegyvereit, én meg átadtam az én fegyvereimet. Mit jelentett ez szimbolikusan? Az, hogy minden forrásom, minden erőm, ami az enyém, az mostantól a tiéd is. És ami a tiéd, az az enyém. Minden, amivel meg tudnám magamat védeni, az az erő, az a kapacitás, az mostantól az enyém, mostantól a tiéd, és ami az övé, az az enyém is. Értitek? Ezt jelentette. A harmadik dolog az egy állatáldozat volt. Harmadik lépés, amikor feláldoztak egy állatot, és két felé vágták, és ezt az állatot körbejárták. Oké? Okay? Szóval így körbejárták. Képzeljük egy állatot. Oké? Okay. Szóval körbejárták ezt az állatot. Ezzel azt szimbolizálták, hogy ez egy örök szövetség, nem öreg, örök szövetség, ami soha el nem múlik, és addig tart ez a szövetség, amíg a halál el nem választ minket. Ez egy örök szövetséget jelentett. Egy soha el nem múló szövetség, amit soha nem fogunk felbontani, soha nem fogunk megszegni. Meghaltam önmagamnak, és többé nem csak magamnak élek, hanem érte is élek. Értitek? Ezt jelentett ez a szövetség. A negyedik vérszövetség. Kinek van egy kése? Na jó, ezt nem csináljuk meg, de a vérszövetség gyakorlatilag az volt, hogy megvágták egymást, és összekeverték a vérüket. Oké? Okay? Gyakorlatilag összekeverték a vérüket. És ezzel azt szimbolizálták, hogy az életem forrása a tied is. Minden, ami az enyém, az a tied is. Összekötjük mostantól az életünket, és két élet egyé válik. Így van. Oké, okay. Az ötödik lépés. Felvették egymás neveit. Szóval én felveszem a Völgyesit, Völgyesi Géza leszek. Ő meg Demény Toma. Szóval felvették egymás neveit, és ma ezt ugye a házasságkötésben is csinálják, hogy felveszik egymás neveit. Ennek van egy jelentése. Mostantól egy család vagyunk. Mostantól ugyanabban a családban élünk, ugyanaz a nevünk, és ugyanaz a vérvonalunk, ugyanaz a családban, ugyanaz a családunk. Együtt vagyunk, ezt nem lehet szétválasztani, nem lehet megtörni, egy család vagyunk. A hatodik lépés az volt, mikor megjelölték egymást jelekkel. Oké, okay, ilyen tetoválást raktak egymásra. És Tomán van egy tetoválás, megmutatnám? Tomának a lábán tényleg van egy tetoválás. Hoppá! Ezen nincs. De igen, ott is van egy tetoválás, majd lesz. Megjelölték egymást. És ez ma is egy bevált módszer, ezt szokták csinálni, afrikai törzsek. Megjelölik egymást. A szövetségesek megjelölik egymást. És miért volt fontos ez? Oké, okay, most már van rajtam egy jel. Miért volt fontos ez? Azért, mert amikor egy ellenség megtámadta őket, akkor így felmutatták a kezüket, felmutatták a jelet. És azt mondták, hogy ha ellenem jössz, akkor nem csak ellenem jössz, de ellene is jössz. Szóval jobb, hogyha nem szórakozol velem. Oké? Okay? Ezt jelentette ez a szövetség. Ezt jelentette a jel. Tehát minden forrásom, minden erőm az minden erőm együtt, miénk. Tehát, hogy na, mindegy, ebben nem jön ki. Okay. Szóval, a hetedik dolog, átadták egymásnak a szövetség feltételeit. Mi volt ez? Ami az enyém, az a tied is. Ha kell a telefonom, nyugodtan használ. Bármikor nem is kell elkérned, nyugodtan. Te slussz kulcs, hogyha szükséged van autóra, bármikor elviheted. Látom, itt van a pénztárcád. Szuper. Azt hiszem, jó sok pénz van rajta. A bankkártyádat használtam, igaz? Bármikor. Ha nem tudsz hol aludni, gyere nyugodtan el hozzám, nem is kell szólnod, van egy kulcs, adok egy kulcsot, bármikor bejöhetsz. Ami az enyém, az a tied is, Toma, oké? És ami a tied, az az enyém is, úgyhogy... Ezt jelentette a szövetség, ezt jelentette. A nyolcadik dolog az az volt, hogy megosztották egymással a közösségi vacsorát. Leültek, és együtt ettek. És ezt tette befejezetté. Tudjátok, Jézus Krisztus ugye az új szövetségben ezt bemutatta az utolsó vacsoránál. De Izraelben ez már egy régi szokás volt. Az emberek, amikor szövetséget kötöttek egymással, hozták a kenyeret és a bort, és gyakorlatilag ahogyan megették a kenyeret és megitták a bort, ezzel azt szimbolizálták, hogy a testünk egyé vált, és a vérünk is egyé vált. Egyek vagyunk. És a kilencedik lépés az az volt, hogy elültettek egy fát. Egy fát elültettek, és ráspriccelték az áldozati báránynak a vérét, és ez a fa ott állt nemzedékek után is bizonyítékul arra, hogy ez a szövetség megköttetett a két ember között. Okay? Egy fa. Hogyan töltötte be Jézus Krisztus a szövetséget? Hogyan töltötte be Jézus Krisztus az új szövetségben? Jézus Krisztus betöltött minden egyes lépést az új szövetségben. Jézus bemutatta, hogyan élhet az emberiség kapcsolatba Istennel. Meghalt, hogy megigazulva álljunk Isten előtt. Feltámadt, bemutatva az új életet, ami lehet bennünk Jézus Krisztusban. Szóval az úrvacsora az nem csak egy tradíció, hogy emlékezünk arra, hogy Jézus mit tett értünk, hanem emlékezünk arra, hogy milyen kapcsolatunk van vele. Emlékezünk a szövetségre. Emlékezünk erre. Értitek? Ez több, mint az, hogy Jézus tett valami. Volt egy fantasztikus srác, beszélt nagyon sok jó dologról, aztán meghalt, kifizette a bűneinket. Ez többről szól. Emlékezünk a szövetségre, ami megköttetett Isten és ember között. Oké? Okay? Az úrvacsora ezt jelentette. Szóval Jézus Krisztus hogy töltötte be a törvényt? Illetve nem a törvényt, hanem a szövetséget, a szövetség lépéseit. Felcserélte a szégyenünknek a köpenyét a megigazulás köpenyére. Mi odaadtuk a szégyenünknek a köpenyét, és ő pedig odaadta a megigazulás köpenyét, ránk adta. Szóval tisztán állunk Isten előtt. Isten így lát minket, királyoknak, hercegeknek. Oké? Okay? Mert Jézus Krisztus viseli most már a szégyenünket, ő viseli a bűneinket, ő viseli a betegségünket, a szenvedésünket, a nyomorúságunkat, és egy megigazulás köpenyét adott ránk. Okay. A második felcserélte a gyengeségünket az ő erősségére. Mi odaadtuk a gyengeségünket neki, Isten odaadta az erősségét, a fegyvereit. Ezt írja a Biblia az 1 Korintus 12:10-ben, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. És ez erről szól. Jézus Krisztus felcserélt az erőtlenségünket az ő erősségére. A harmadik, az ő teste tört meg. Oké? Okay? Az ő teste tört meg. Tehát ugye volt itt egy állatáldozat, az ő teste tört meg. Ő volt az áldozati bárány. Ő fektette le az életét. És ez egy soha el nem múló szövetséget jelent. Ez a szövetség Jézus Krisztus és az emberek között, az emberiség között soha el nem múlik. Ez örökké ott van. A negyedik, ugye a vérszövetség volt. Hogy töltötte be ezt Jézus? Ahogy kifolyt az ő vére, egyé váltunk Jézus Krisztussal. Jézus Krisztus munkája egyé tett vele. Egyek lettünk, hogy a vérszövetségben, ugye, összekeverték a vérüket. Mi most már, a mai naptól kezdve egyek vagyunk. Oké, az ötödik, felvették egymás neveit, ugye felvettük egymás neveit a szövetség, mint szövetségesek. Isten családjába kerültünk be. Felvetted Jézus Krisztusnak a nevét, felvetted Isten nevét. És ezzel nem csak a nevét, hanem az ő családjába tartozol, az ő vérvonalába. Ezért most már nem számít, hogy igazából fizikailag milyen családból jössz, Nem számít, az identitásod az nem a fizikai családodból jön, hogy ki vagy te, hanem Isten családjából, Isten vérvonalából jön. Isten családjából tartozol. Azt írja a Biblia, hogy mi Istennek a fiai és lányai vagyunk. Azt írja a Biblia, hogy Isten nem csak gyermekei, de fiai és lányai, és Krisztusnak a nővérei és bátyai, testvérei vagyunk gyakorlatilag. Te Jézus Krisztusnak a testvére vagy. Oké. Hol tartottunk? Hatodik. Megjelölték egymást jelekkel. Jézus viseli a jeleket. Jézus volt az, aki magán viselte a jeleket. A kezein és a lábain és az oldalán Jézus Krisztus viseli a jeleket. És ott van. És ez bizonyítja az, hogy egy szövetség megköttetett. A hetedik. Átadták egymásnak a szövetség feltételeit. Minden, ami az enyém, az a tied is. Minden, ami Jézusi, az a tied. Minden, ami Jézusi, az a tied is. Minden dicsőség, minden áldás, minden erő, minden öröm, a tied is. Minden, ami Krisztusé volt, az a tied is. Belegondoltunk ebbe? Szerintem nem tudjuk felfogni sokszor ezt. A nyolcadik, ugye a közösség vacsora, az úrvacsora. Jézus Krisztus egy úrvacsorát, mielőtt meghalt volna, összehívta a tanítványait, és egy úrvacsorát rendezett nekik gyakorlatilag. És azt mondta, hogy ez az én testem, ami értetek töretik meg. Az úrvacsora, ahogy mondtam, ez nem csak egy emlékezés arra, hogy volt egy nagyszerű ember, aki nagyszerű dolgokat csinált ezen a földön, hanem volt egy ember, aki feláldozta magát, és emlékezünk arra, hogy mink van Krisztusban. Mi az a dolog, ami a miénk lett? Hogy egyet lettünk Krisztussal. A kilencedik, az utolsó pont, a fa. Hogyan töltötte be ezt Jézus? A fa. Ez a Golgotának a fája. A Kálvária fája. Még ott van. És amelyen Jézus Krisztus vére folyt, amire ráspiccelt Jézus Krisztusnak a vére, ott van. Ez a bizonyítéka, hogy Isten és ember között megszületett ez a szövetség. A Róma 8, köszönöm, Róma. Amen. Köszönöm szépen. Majd visszacseréljük a végén. Az autómat azért. Kulcsot. Nehogy elhajtson, figyeljetek. Róma 8:31-32. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta. Hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? És szeretném ezt kiemelni, ezt az utolsó szót, hogy mindent. Isten, Jézus Krisztus odaadott mindent. Nem tud egyszerűen többet adni. És mi sokszor így mondjuk, hogy mindent odaadott, de ez csak így egy ilyen megszokásból mondjuk. Isten tényleg odaadott mindent. Jézus tényleg odaadott mindent. Amiért csak volt, és ez most már a tied. Ez a tied. A Kolossé 2:9-10. Mert benne lakik az Istenség egész teljessége, testileg. Teremtő ereje, gyógyító ereje. És benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Itt is azt szeretném kiemelni, hogy az egész teljessége Jézusban volt, és mi is eljutottunk az egész teljességig, ehhez a teljességhez. Isten teljessége benned van. A teljes élet. Minden. Istennek a gyógyító ereje, Istennek a teremtő ereje, ez benned van. Ugyanaz az erő, ami feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból, ez az erő van benned. Gondoljátok el, ami feltámasztotta Krisztust a halálból, ez van benned. Ki lehet ellened? Ki lehet ellenük? Ki lehet ezek után ellened az életedben? Senki. Milyen ellenség tudna megtámadni? Senki. Isten teljessége benned van, és bennünk van. Amen. Amen. Most szeretném megkérdezni azt, hogy milyennek látod Istent. szeretném megkérdezni, hogy most milyennek látod Istent? Ki számodra Isten? Egy rendőr, egy távoli, öreg úr, aki ott ül a széken, és tehetetlenül nézi, hogy mi történik a világban. Ki Isten számodra? Hogyan látod őt? Felfogtad-e, hogy mi van ebben a kapcsolatban, Istennel való kapcsolatban? Felfogtad-e azt, hogy Isten mit adott neked? És ezt nem én mondom, ezt a Biblia írja le. A mai este szeretném, hogyha ezt megértenénk, és felfognák ennek a jelentőségét az életünkre. Isten és az emberiség között egy szövetség kötődött. Ez a kegyelem szövetsége. Minden szövetség, ugye egy átlagos szövetség olyan, hogy én is adok valamit, meg te is adsz valamit, és szövetséget kötünk. Ez egy olyan szövetség, amiben mi nem tudunk semmit adni. És Isten is tudja ezt. Isten hoz mindent ebbe a szövetségbe. Mi semmit nem tudunk hozni. Jézus volt az, aki a sebeket viselte magán. Jézus volt az, aki adta az igazságát, mi adtuk az igazságtalanságunkat. Ő az, aki a megigazulását adta, mi adtuk a szégyenünket és a bűneinket. Ő volt az, akinek a vére kifolyt, nem a mi vérünk. Ő hozta a dolgokat ebbe a szövetségbe. Mi semmit nem tudunk hozni ebbe. Az egyetlen dolog, amit úgy gondolok, hogy hozhatunk, az az, hogy elhiszed ezt. Az egyetlen dolog, amit megtehetsz, az az, hogy elhiszed, amit van Krisztusban, és elhiszed, hogy mit jelent ez a kapcsolat, mit jelent Istenben való teljesség, mit jelent Jézus Krisztus áldozata, mit jelent ez a dolog. És csak tényleg szeretnék, hogyha nem sokára imádkoznánk, az egyetlen dolog, amit azt gondolom, hogy Isten vár tőlünk, az egy gyermeki hit. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy nagy hitre van szükségünk ehhez, és hogy el kell hinnünk, és imádkoznunk kell keményen, és harcolni, és nyelveken szólunk azon, hogy ezt elhiggyük. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy bőtölnünk kell ezért, és valami jót kell, hogy tegyünk ezért, hogy ezt kiérdemeljük az életünkbe. Hogyha ennyi és ennyi jót teszek, akkor Isten az, aki meg fog bocsátani, és Isten lesz az, aki el fog engem fogadni, annak, amilyen vagyok. Nem. Semmit nem kell hoznom. Egyetlen egy dolgot, egy gyermeki hitet. Ki tudnánk rakni azt a gyereket, a képét? Egy gyermeki hitet. Szóval mai este az a kívásom, hogy hozz egy gyermeki hitet, egy gyermeki bizalmat. Ne bonyolíts túl. Isten tudta azt, hogy túl fogjuk ezt bonyolítani. És bele akarjuk rakni a gondolatainkat. De biztos, hogy valami nem lehet ilyen egyszerű ez a dolog. De ilyen egyszerű. Isten azt akarja, azt mondta Jézus, hogy legyen olyan hitetek, mint egy kisgyermeknek, amelyik mindent elhisz, mindent remél, és mindig bízik. Istennek csak ennyi szükséges. Egy gyermeki hit. Szóval most szeretném, hogyha imádkoznánk. És lehet, hogy vannak benned kételyek és szkeptikusság, hogy hát én nem hiszek ebben. Szeretnéd bátorítani arra, hogy lépj vele kapcsolatba. Lépj Istennel kapcsolatba. Próbáld ki. És meg fogod tapasztalni. Csak hozz egy döntést, egy gyermeki hitet, nem kell nagy hit, csak egy pici hit. Csak mondd azt, hogy oké. Nem tudom, hogy mi ez az egész, nem tudom, hogy nem is igazán értem ezt a kapcsolatot, de most csak meghozok egy pici döntést, egy kis hitet hozzáadok, és azt mondom, hogy oké, elhiszem azt, amit tettél Jézus, értem. Elhiszem. Imádkozom most. Jézus, köszönjük neked ezt a szövetséget, amit kötöttél velünk, amit személyesen velem kötöttél. Köszönöm, Uram, hogy szeretsz. Köszönöm neked, Uram, azt, hogy ez többről szól, mint bűnbocsánat. Hálás vagyok, Uram, és hálás vagyok, hogy a bűneimet többé nem látod, hanem Jézus Krisztust látod az életemen. Nem az emberi esetlenségemet látod, hanem Jézus Krisztust látod, az ő vérét az életemen. És köszönöm neked a teljes életet ebben a kapcsolatban. Köszönöm neked, hogy mindent odaadtál, Jézus. Köszönöm neked, hogy felcserélted a szégyenemet a megigazulásra. Köszönöm neked azt, hogy felcserélted az erőtlenségemet a te erődre, hogy ezek után bármire képes vagyok, mert te élsz bennem. Köszönöm neked azt, hogy hajlandó voltál volna feláldozni magadat, kiontani a véredet azért, hogy egyé váljak veled. Köszönöm neked, hogy mostantól a te családodba tartozom, és köszönöm neked, hogy a te vérvonaladba tartozom. Köszönjük neked, Atyánk, ezt. Köszönjük neked, Jézus. Uram, imádkozok itt minden egyes emberért ezen a helyen, hogy munkálkodj most a te szellemed által, Uram, hogy megértsük teljesen ennek a teljességét, ezt a teljes életet. Uram, imádkozok azért, hogy ezt a te szellemed most munkálkodjon, és szeretnénk megváltoztatni az elgondolásunkat és a látásunkat rólad, hogy ki vagy te. Uram, szeretnék téged úgy látni, mint egy barátot. Szeretnénk úgy látni, mint egy atyát. Köszönjük neked, Urunk. Imádkozok most itt minden.
Köszönjük, hogy hallgattad a Keresztény Közösség Egyház tanítását. Reméljük inspirált és bátorított. További információt a kkr.hu vagy az extremgeneráció.hu weboldalon találsz.